1,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják, adásunk tartalmából. Elkezdődtek a felújítási munkálatok az egykori avasszálló épületében Miskolcon. Bázis óvodahálózatot hoz létre a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem. Jelentősen csökkent a személyi sérüléssel járó motoros balesetek száma Heves-Vár megyében. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Elkezdődtek a felújítási munkálatok a Miskolc belvárosában található egykori avasszálló épületében, amelyet a Matthias Corvinus kollégium diákjai fognak majd birtokba venni. A több mint 18 milliárd forintos beruházás 2027-re készül el, és a megújult épület egyes részei nyitottak lesznek a város lakók számára is. Az avasszálló káváriája több mint 2 évtizede kezdődött, azután megvásárolta a Multicasa Consulting, és a tervezési szakasz után elindulhatott a felújítás. A részletekről Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója adott tájékoztatást.
Az MCC ugye most már több éve itt van Miskolcon, közel 400 általános iskolás, középiskolás és egyetemista fiatal él, tanul az MCC kötelékeiben, az MCC jelenlegi bérelt központjában, és azt tudom mondani, hogy nagyon jól érzik magukat a diákok. Mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, nagyon nagy a túljelentkezés a különböző programokra, és hát azt is el tudom mondani, hogy a miskolciak az egyik legkiválóbb teljesítményt nyújtják. Az MCC-nek most már több mint 8000 diákja van Kárpát-medence szerte, több mint 30 központban, és a miskolciak azok a legjobbak között vannak, mindig nagyon magas túljelentkezés, mindig kiváló tanulmányi eredmények, és ami talán még fontosabb, hogy azt látjuk, hogy a miskolci fiatalokban van drive, akarnak alkotni, akarnak előre menni, akarnak létrehozni, és azért van az MCC, hogy ezt segítse, ebbe támogassuk őket, amennyire lehetséges. Ehhez a munkához és a fiataloknak a kiemelkedő teljesítményéhez fog létrejönni ez az épület. A terveink szerint ugye a munkaterület átadása az nemrég történt meg, itt a sajtó munkatársai már láthatták, hogy zajlanak a munkálatok. Most egy 10 percre megkértük az építőket, hogy egy picit állítsák le a gépeket, de utána folytatódni fognak a munkálatok, és 2027 őszére terveink szerint elkészül az épület, és tényleg több száz fiatal, addigra 400-500 fiatal fog itt napi szinten élni, tanulni. Itt különböző konferenciákat, előadásokat fogunk szervezni. Szeretnénk megnyitni az épületet a miskolciak előtt, tehát mind az oktatási intézmények, kulturális intézmények, rengeteg előadást, konferenciát. Reméljük, hogy a jövőben újra itt lesznek a gimnáziumoknak, szakközépiskoláknak a szalagavatói, és tényleg mindenkinek azok az emlékek, hogy mit élt itt át a 70-es években, 80-es években, 90-es években, ez a fejezet 2027 után újra megnyílik, és mindenkinek újra ez az épület lesz egy irányadó pont, hogy itt mit élt át, mit hallott, mit tanult, és egy új aranykora lesz, azt mondjuk, hogy több évtizednyi, hát láthatják, hogy sajnos milyen állapotban van az épület, több évtizednyi elhanyagolt állapot után ezt létre tudjuk hozni. Arról az örömteli hírről is beszámolhatok, hogy ezzel a beruházással, amit több mint 18 milliárd forint beruházási összeggel, amelyet itt az elkövetkezendő időben létrehozunk, ezzel a Kárpát-medence harmadik legnagyobb MCC tehetség gondozó központját hoztuk létre, és az elmúlt évek azért is dicsértem így a miskolci diákokat, szülőket és tanárkollégákat, mert tényleg azt látjuk, hogy Miskolcon erre nagyon nagy igény van, és itt megvan az a humán erőforrás, az a diákanyag, azok a pedagógus tanárkollégák, akik mindezt velünk együttműködve szintén így gondolják, és akikkel ezt együtt meg is fogjuk tudni csinálni, és végre is fogjuk tudni hajtani. Úgyhogy ezek a terveink, túl vagyunk egy nagyon komoly műemléki feltáráson, amely állt egyrésztről levéltári kutatásokból, tehát anno, amikor a 1880-as, 90-es években elkezdték tervezni, építeni ezt az épületet, az akkori miskolciak ezt hogyan gondolták, mi volt a céljuk ezzel az épülettel, hogyan nézett ki, ezt rekonstruáltuk. A terepen is nagyon komoly falkutatásokat végeztek a kollégák, és ez alapján egy a legmodernebb 21. századi igényeknek megfelelő technológiával, rendezvény technológiával, oktatási technológiával ellátott épület jön létre, amely mi azt gondoljuk, hogy az, hogy az ember hol tölti a mindennapjait, az befolyásolja a lelki-szellemi fejlődését is, és hogy tényleg ebben a nagymúltú épületben, ami minden miskolcinak jelent valamit, az újra a fiataloknak, minden miskolci fiatalnak és minden borsodi vármegyei fiatalnak jelenteni fog valamit. Ez az, amiért ezt csináljuk, ez az, ami azzal az érzéssel tölt el minket, hogy ennek így van értelme.
Tóczánta József polgármester elmondta, az egykori szálló felújítási munkálatainak kezdetével egy korszak véget ér, és egy új kezdődik ennek az épületnek a történetében. Úgy fogalmazott, az épület olyan egy kicsit, mint Miskolc, hiszen óriási lehetőségek vannak benne. Megjegyezte, minden olyan beruházás és fejlesztés, ami értéket visz a városba, az a városvezetés számára üdvözlendő, és örülnek, hogy az épület újra élettel telhet majd meg. Holósi András alpolgármester kiemelte, a belvárosi beruházás nagyon jól mutatja azt, hogy megbecsüljük a múltat, dolgozunk a jelenben, hogy tervezhessük és építhessük a jövőt, fogalmazott. Hozzátettem, a felújításban mintegy 14 ezer négyzetméternyi terület újulhat meg az MCC-nek köszönhetően. A magyar kormány évente 31 ezer megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember foglalkoztatását támogatja 74 milliárd 900 millió forint értékben, ismertette a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára az Érték vagy Regionális Szakmai Nap című rendezvényen Miskolcon a Diósgyőri stadionban. Kós Ádám hozzátette, mellettük 120 ezer ember dolgozik a nyílt munkaerőpiacon, akik számára szintén számos támogatást és kedvezményt biztosít a kormány. Ennek köszönhetően 2010 óta háromszorosára emelkedett a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő foglalkoztatottak száma, 18%-ról 50% fölé emelkedett, emelte ki. Megjegyeztem, az Érték vagy elnevezésű program a fogyatékosságügyi államtitkárság szívügye, hiszen a projekt arról szól, hogy a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő embereket nem problémaként, hanem értékhordozóként látják. Szerinte a munka világa akkor teljes, ha abban mindenkinek van helye. Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő köszöntőjében arról beszélt, a megváltozott munkaképességű emberek és a fogyatékossággal élők foglalkoztatása egyéni, társadalmi és gazdasági szempontból is rendkívül fontos. Kiemelte, minden munka érték, a hátrányos helyzetűek szolgálata oktatása és foglalkoztatása pedig a legnagyobb szolgálat. Tóczánta József polgármester egyebek mellett elmondta, a városvezetés minden aspektusból szeretné biztosítani az egyenlő esélyeket minden miskolci számára. Bázis óvoda hálózatot hoz létre a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem. A program kapcsán szakmai találkozóra került sor, ahol az egyetem képzése mellett a pályázati lehetőség részleteit is megismerhették az intézmények pedagógusai. Lívják Emilia egyetemi docenst hallják.
A 2025-ös évben sikerült ezt a hálózatot fölépíteni, előkészíteni, kialakítani és az egyetem támogatását elnyerni ebbe. Meghirdettük a honlapunkon ezt a pályázati írás keretében ezt a bázis óvoda hálózatba kerülési lehetőséget, elküldtük az óvodáknak, kitettük a weblapra, illetve azoknak az óvodáknak, akikkel kapcsolatban voltunk, egy e-mail formájában elküldtük és tájékoztattuk őket a lehetőségről. Részletesen leírtuk már a kiírásban, hogy miért is jött létre ez a bázis óvoda hálózat. A bázis óvoda hálózat egy szakmai együttműködést szeretne, és egy hálózati rendszert szeretne felépíteni ebben a térségben. Azt szeretné, hogyha azok az óvodapedagógus hallgatók, akik a Tokaji-hegyei egyetemen tanulnak, olyan óvodákban töltenék a gyakorlatukat, a szakmai gyakorlatukat, rövidebb és hosszabb szakmai gyakorlatukat, akik kapcsolatban vannak az egyetemmel, rendszeres kapcsolatban vannak az egyetemmel, és ugyanazon szakmai tartalom mentén képezzük a hallgatókat. Azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos, hogy az innovációk és a különböző kompetenciák megjelenjenek az óvodai munkában, illetve a hallgatónk napra kész információkat kapjanak a terepen. Ebben a képzésben rettenetesen fontos az, hogy milyen szakmai terepen gyakorol a hallgatónk. Eddig is próbáltunk kapcsolatot teremteni az intézményekkel, de szeretnénk szervezett formában egy rendszeresebb találkozásokkal, különböző szakmai programokkal bővíteni, szélesíteni ezt, azt mind-mind egy minőségi óvodapedagógus képzés érdekében.
A szakmai találkozó részt vett több szerencsi intézmény is. Kecskésné Nagy Edit, a Szerencsi Óvoda és Bölcsöde főigazgatója örömmel csatlakozott intézményével a kezdeményezéshez, amely szakmai hátteret, kapcsolati hálót és visszajelzést ad számukra a nevelő munkájukban.
Interneten keresztül jutottunk az ismeretekhez, hogy lehet csatlakozni ehhez a programhoz, és mindig szeretünk a kihívásoknak eleget tenni, és azt gondoltuk közösen a közösséggel, hogy ez egy nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy a szakmai megújulást intenzívebben tudjuk megvalósítani az óvodába. Ugye nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy mindig megfelelő irányba tudjuk a óvodai nevelést vinni, és egy nagy megerősítést adott az a tavasz folyamán, hogy egy itteni egyetemi docens kijött hozzánk államvizsga foglalkozást nézni, és pozitív véleménye volt az óvodáról. Tehát úgy gondoltuk, hogy az ő visszajelzése az nagyon fontos volt ahhoz, hogy bátran tudjunk erre a pályázatra jelentkezni, és azt, amit az anyai intézmény fog biztosítani az óvodák számára, tehát az egyetem fogja biztosítani az óvodák számára, azt a tudásbázist, ami itt az előadáson is elhangzott, és egyeztethetünk különböző programokat, átadhatjuk a szakmai tapasztalatokat, segítséget is kérhetünk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos Szerencs városának, hogy egy intézménye tudjon olyan emberekhez fordulni, ami még intenzívebbé, még sikeresebbé teszi az óvodai nevelést a városban.
Az elmúlt hónapokban kedvezően alakult a motoros közlekedés biztonság helyzete Hevesvár megyében, számolt be erről a hétvégén a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyári hónapok minden hétvégén fokozott rendőri ellenőrzéseket tartottak, melyek során elsősorban a vezetői engedélyek, a kategóriák meglétét, a záróvonal átlépéseket, valamint a sebesség túllépéseket vizsgálták. Erdélyi Róbert rendőr alezredes, a közlekedésrendészeti osztály vezetője elmondta, június 1-e és augusztus 31-e között jelentősen csökkent a személyi sérüléssel járó motoros balesetek száma a vármegyében. A rendőrség 16 ilyen esetről tud, melyek közül 10-ben a motoros volt az okozó, 6 esetben pedig vétlen félként sérült meg. A balesetek egy része lakott területen kívül történt, de Egerben és 60-ban is előfordultak sérülésekkel járó incidensek. A fő baleseti ok továbbra is a sebességhelytelen megválasztása volt az okozói eseteknél, míg vétlenfélként legtöbbször az elsőbség megnemadása miatt sérültek a motorosok. Pozitívum, hogy a 24-es számú főút mátrai szakaszán, amely az előző években kiemelt baleseti gócpont volt, idén mindössze 3 motoros baleset történt, ráadásul ezek csak könnyű sérülésekkel végződtek. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt felhős, borult lesz az ég, rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Időszakos eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 20-22 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 23-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Nyíregyházán most is sok programmal készülnek az idősek világnapjára. Nyári ellenőrzések. Minden ötödik ellenőrzésnél találtak hibát a revizorok. Idén is a Sóstói Múzeum falu ad otthont a Verbunk napjának. Ezek a mai adás témái. Nyíregyházán már hagyomány és megszokott is, hogy külön figyelmet fordítanak a szépkorúakra. Az idei idősek világnapjára is gazdag programkínálattal készülnek, amelynek részleteit a Városháza Bencs termében tartott idősügyi tanács ülésén véglegesítették. Október az idősek hónapja, több rendezvény is várja majd a szépkorúakat. A programsorozat október 1-én indul az idősek világnapjával, amit immár harmadik alkalommal rendeznek meg, ezúttal is a Sóstói Múzeum faluban. A részletekről Kácsor Ignác Gabriella múzeumpedagógust, a Sóstói Múzeum falu rendezvényszervezőjét hallják.
Azt hirdetjük mindig, hogy időutazásra vágyjuk az ide érkezőket. Hát mi a szépkorúak csapatát, társaságát, seregét egy emlékezésre vágyjuk, ehhez pedig nagyszerű programokat szeretnénk kínálni. 9 órakor kapunyitás van, 10 órától pedig reménység szerint megnyitó és köszöntő várja a szépkorúakat a falu központban. Azt követően 10 óra 30 perctől Csernák Mónika és Tibor előadása, egy olyan zongorás duett előadás lesz ez élő zenével, amely reménység szerint előbb vagy utóbb a szépkorú nézőközönség is bekapcsolódik majd. Azt követően 11 órától egy érdekes témát feszegetünk, hiszen a halál témája nagyon sokszor még a mai napig is tabu. De én azt gondolom, hogy a néprajz és a tudomány segítségével Balónék Szűz Zsuzsanna egy olyan előadást ajánl, amely tulajdonképpen az elmúlásról a hagyomány tükrében beszél.
Most pedig Telepóczkiné Farkas Mártát, az idősügyi tanács titkárát hallják.
Másodikán van az alkotó idősek kiállítás megnyitója. Hát ez is egy ilyen nagyon örömteli nap, mert azt lehet érzékelni, hogy a szépkorúaknak van mondani valója még a világ felé, és szívesen megmutatják ezt sokszor festményben, goblenben, hímzésben, egyéb kézi munkákban. Nagyon ügyesek az idősek, fafaragványokban, tehát nagyon szép munka szokott összejönni. Ez a kulturális központban lesz, ott van a helyszíne ennek a szép eseménynek.
Mintegy 2500 ellenőrzés, 500 adóügyi visszaélés. Ez a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei tónál. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei tónál. Mintegy 2500 ellenőrzést végeztek a munkatársak, és 500 adóügyi visszaélést állapítottak meg. A Balatonnál és a Velencei tónál a revizorok több mint 2500 alkalommal ellenőriztek idén július 10-e és augusztus 31-e között. Az esetek 20%-ában tapasztaltak jogsértést. Az ellenőrzések során feltárt mulasztásokkal összefüggésben eddig több mint 80 millió forint mulasztási bírságot szabott ki az adóhivatal. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak a bírság megfizetésén túl. A NAV többek között azt vizsgálta, hogy a kereskedők szolgáltatók bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, betartották-e jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Az ellenőrök a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata során tárták fel. Annak ellenére még mindig sokan kockáztatnak, hogy tavaly augusztus óta duplájára nőtt a mulasztási bírság összeghatára. A NAV azóta akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztja a nyugtaadást, vagy az alkalmazotti bejelentést. A NAV ellenőrzéseinek fő célja a költségvetési bevételek védelme mellett az adótudatosság fejlesztése és a jogkövetők támogatása. Ezért is még nyár elején bejelentette az adóhatóság a kiemelt balatoni ellenőrzést, és rendszeresen közzé tesszük az adótrafi PAX-ban, hogy melyik vármegyében hol számíthatnak nagyobb valószínűséggel a vállalkozások a revizorok felbukkanására. A revizorok a tisztességes adózókat védik, ellenőrzéseikkel biztosítják, hogy adóelkerüléssel, bevétel eltitkolással ne lehessen tisztességtelen versenyelőnyhöz jutni.
Idén is a Sóstói Múzeum falu ad otthont a Verbunk napjának, melyet már 5. alkalommal szerveznek meg. Az idei esemény Murgui Lajos néptáncosnak állít emléket. De Marcsek Györgyöt, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Néptánc Egyesület elnökét hallják.
Összehívtam néhány olyan táncost, fiatalabbat is, idősebbet is, akik ismerték jól Murgui Lajost, akik tanultak tőle, akik beszélgettek vele, együtt éltek vele a faluban, vagy hát kisvárosban, Nagyecseden, és velük lesz egy kis beszélgetés a színpadon, egy ilyen kerekasztal beszélgetés, amit én fogok vezetni, és meg fogunk kérdezni ezeket a tanítványokat, embereket, hogy milyen ember is volt Murgui Lajos, meg miért pont az ő táncát szeretik a legjobban.
A tájékoztatón dr. Úrik Attila is köszöntötte a résztvevőket. A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke szerint kiemelten fontos, hogy az ilyen napokat, mint a Verbunk napja, megtartsák, valamint hogy a fiatalok tovább vigyék a néptánc értékeit, hagyományait.
A néptánc önmagával véve egy elég látványos dolog. Tanulni nyilván nem könnyű, és kell hozzá egyfajta tehetség, amely az embert arra predesztinálja, hogy néptáncos legyen. Ebben több dolog is van. Az egyik a néphagyományok iránti tisztelet, az az iránt való érdeklődés, azoknak az életben tartása és továbbvitele. A másik pedig a tehetséggondozás, a tehetségekkel való foglalkozás, hiszen ezek a táncosok fiatalkoruktól kezdve egészen egyetemista korukig itt vannak, sőt még utána is Nyíregyházán, vagy akár a országunk más vidékén.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Október 5-én újra szentelik az 1000 éves múltra visszatekintő, megújult Szent Mihály főszékes egyházat, az ősz folyamán pedig a Veszprémi Várnegyed több épülete is megnyílik a látogatók előtt. Vezetett sétákon csodálhatjuk meg a főszékes egyházat és annak altemplomát, az érseki palota különleges termeit, a 13. századi Gizella kápolnát és a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát is. A Szent Mihály főszékes egyház a főegyházmegye szíve, és falaiban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella által alapított egykori székes egyház építőkövei. A hitet tárgyi emlékekkel is szeretnénk erősíteni, a térben viszont láthatjuk őseink igyekezetét. Ennek jegyében választottuk ki a székes egyház újraszentelésének dátumát is. Október 5-én lesz, épp úgy, ahogyan 1910-ben az akkori megújítás, átalakítás után, mondta dr. Udvardi György veszprémi érsek. A Veszprémi Főszékes Egyház az egyik legősibb magyar templom, Gizella királyné alapította, építése 1030-1040 körül kezdődhetett meg. A következő évszázadokban többször újjáépítették, legutóbb 1907 és 1910 között neoromán stílusban. A Főszékes Egyház restaurálása, megújítása már 2023-ban lezárult, nemrég azonban az altemplomban zajló munkálatok is befejeződtek, így a teljes épületet megnyitják a hívek és az érdeklődők előtt. A bazilikát október 5-én a 15 óra ünnepi szentmisén szenteli újra dr. Udvardi György érsek. A Szent Mihály Főszékes Egyház újra szentelése lesz a 2025-ös Szent Mihály napok kiemelt eseménye. A Veszprémi Várnegyedbe látogatókat gazdag programsorozat várja, amelynek első eseménye szeptember 25-én és 26-án a Vitéz Boleszláv és Közép-Európa Születése című tudományos konferencia lesz, amelynek a megújult érseki palota ad majd otthont. A szeptember 27-28-ai hétvégén Szent Mihály napi vezetett sétákon, kiállításokon, zenés áhítaton és ünnepi szentmisén, hangversenyeken, pódiumbeszélgetéseken, a Veszprémi érseki pincészet borkostolóján, valamint a Gofriza pappal szerzetessel elnevezésű programon is részt vehetnek az érdeklődők. A gyerekekkel érkezők is több rendezvény közül választhatnak. Csatlakozhatnak a Küldetés Szent Mihály nyomdokájátékhoz, a Bíró Gicei Ház kreatív alkotó udvarában templommakettet, családi címert, ablakdíszeket készíthetnek, de a logikájukat is próbára tehetik. A Szent Mihály napok több programja a szeptember 6-án boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnához kapcsolódik. Szeretnénk, ha minél többen megismernék a 24 évesen vértanú halált halt Magdit, akinek élete mindannyiunk számára inspiráló lehet. Földi maradványai a boldoggavatás követően a Szent Mihály Főszékesegyház Szent Imre oltáránál kaptak helyet. A Szent Mihály napokon játékos formában is közelebb kerülhet hozzá egy gyermek, fiatal, felnőtt, család egyaránt, mondta el Lószné Dömötör Enikő, a Veszprémi Elsekségiroda vezetője. Az érdeklődők megtekinthetik a vértanú életéről szóló rollap kiállítást, valamint az évkiállítása 2025 díjra jelölt Bogáncs és Lilium Magdolnák virágai című tárlatot, részt vehetnek egy izgalmas interaktív kódfejtő Magdi túron, valamint a Bódi Mária Magdolna életéről szóló kvízjátékon, a gyerekek pedig Magdis utazókavicsokat festhetnek. Októbertől megkezdődik a Veszprémi Várnegyed elkészült épületeinek ütemezett átadása is. A látogatókat hétvégenként megújult tartalommal várják majd a már jól ismert vársétek. Ezeken az alkalmakon az érdeklődők megtekinthetik a Szent Mihály Főszékesegyházat és annak altemplomát, ahol Padányi Bíró Mártonnak, a 18. század egyik legnagyobb hatású veszprémi püspökének monumentális, több mint 260 éves síremléke is áll. A vásíták során megnyitják az érdeklődők előtt az érseki palota metszet és portrételmét, a szalonjait, valamint a dísztermet, ahol Közép-Európa egyik kiemelkedő barokk festőjének, Johann Ignác Simbalnak az alkotásait közel eredeti pompájukban csodálhatják meg. Kiemelt alkalmokon az érseki kápolna és a Koller könyvtár is látogatható lesz. A vezetett séták érintik majd a 13. századi kétszintes Gizella kápolnát, valamint a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett, és amely az elmúlt időszakban visszanyerte eredeti liturgikus funkcióját, így keresztelő kápolnaként várja hívőket és látogatókat. Hamarosan révbe érhet a Bélapátfalvi apátsági templom felújítása. A munkálatok 2022-ben kezdődtek, majd némi megtorpanás követően tavaly októbertől folytatódtak. Ha az időjárás is kedvezően alakul, novemberben megtörténhet az apátsági templom műszaki átadása. Magyarország egyik legkiemelkedőbb műemléke a Bélapátfalvi ciszterci apátsági templom. Felújítása tehát 2022 nyarán kezdődött, a templom restaurálási munkálatait kísérő régészeti ásatások során azonban számos középkori sírhelyet is feltártak, mely felfedezések némileg lelassították az eredeti ütemtervet. Most úgy tűnik, ősz végére újabb mérföldkő következik a felújítási folyamatban. A Bélapátfalvi ciszterci templomot és kolostort a források szerint 1232-ben kezdték el építeni, a 815 méter magas bélkő lábánál egy erdős ligetes emelkedésen fakadó forrás három kút mellett. Ez hazánk egyetlen épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsági temploma. A templom mellett álló monostor valamivel korábban megépült, a késő romantika stílus jegyeit magánviselő, nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomot a 14.-15. században gótikus stílusban átépítették. A nyeregtetős háromhajós és kereszthajós templom eredetileg torony nélkül épült, nyugati főhomlokzatán nagyméretű bélletes kapu nyílik, fölötte rózsablak, a jobboldali mellékhajóból a laikus testvérek léphettek a templomba. Az épület keleti záródásához a 18. században kontyolt tetős barokk sekrestyeházat építettek. Jelenleg a falszerkezetet érintő felújítás vége közeledik, és a belső tér ajzati burkolása is hamarosan elkezdődik. Holicki Gábor építészmérnök a Szent István Televíziónak elmondta, a külső környezetrendezési, asztalos és kőművészeti munkák folynak most. Mint fogalmazott, egy ilyen épület mindig tele van rejtélyekkel, amelyekkel folyamatosan szembesülnek a szakemberek, ahogyan a részletekbe szépen apránként belemerülnek. Az épület rengeteg építészeti, történeti részletet rejt. Az egyik legjelentősebb ilyen részlet a nyugati homlokzat rózsablaka, amely a templom legkorábbi eleme, a másik pedig a nyugati keresztház armárium fülkéje. A kolostorokban, a templomokban könyv vagy liturgikus tárgyak tárolására szolgáló fülke volt ez, leggyakrabban a keresztház falában, melynek a rekonstruálása az egyik legszebb feladata ennek az épületnek az építész szerint. Az időjárás eddig a felújítási munkálatok zavartalan haladásának kedvezett, és ha megfelelő ütemben haladhatnak tovább a szakemberek, akkor idén novemberben megtörténhet az apátsági templom műszaki átadása. Szeptember 25-én csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, a Szent II. János pápa karizmatikus közösség szervezésében. Az egri főegyházmegyei cigány zarándoklatot rendezik meg az egri bazilikában, illetve az érseki palota díszudvarán szeptember 27-én szombaton Ternyák Csaba egriesek meghívására a Remény zarándokai szent évében. A programban tanúságtételek, érseki szentmise, az eseményre érkező atyák koncelebrálásával, valamint kulturális seregszemle szerepelnek, amely délután a palota díszudvarán lesz. A zarándoklatra érkezés szervezetten a plébániákon keresztül történik. Az egyházmegye szeretettel várja a katolikus hitüket gyakorló cigányhíveket. A zarándoklat mottója: ti az egyház szívében vagytok. Még zajlik a Karitán szeptember 30-áig tartó Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű segélyprogramja, amelynek keretében nehézsorsú gyermekek tanévkezdési és tanévközbeni támogatása a cél. Az adománygyűjtéshez online is lehet csatlakozni a www.karitas.hu oldalon, vagy a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal. A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2025-26. Évi Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázatnak azok a nappali munkarendben Magyarországban lévő tanintézményben tanuló hitüket gyakorló katolikus fiatalok, a kispapok kivételével, akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9-től 15. osztályos tanulói, vagy diplomával még nem rendelkeznek és felsőoktatási intézményben, első felsőoktatási szakképzésben vagy első diplomás képzésben vesznek részt. Pályázhatnak azok is, akik első alapképzésben megszerzett diplomájuk után első mesterképzésben vesznek részt. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egyfőre eső jövedelem, a testvérek eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösség életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan lehet a www.szentimrepályazat.katolikus.hu internetes oldalon. Bővebb információk érhető e-mailben a szentimrepályazat@katolikus.hu címen vagy telefonon a szám 1-es körzet 445-4587 és munkaidőben hívható. A pályázathoz elektronikusan és papíralapon is csatolandók a következő mellékletek: a katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve, az iskola látogatási vagy hallgatói jogviszony igazolása, a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány törzslap kivonat másolata, valamint a jövedelemigazolások, a kataszteri jövedelemigazolás önmagában nem elég, a pályázati felületen közzétett nyilatkozat kitöltése kötelező. A rendszerből kinyomtatott aláírt adatlapot és a csatolt mellékleteket kérik papíralapon is megküldeni az alapítvány címére 1406 Budapest Postafiók 79. A borítékra rá kell írni ösztöndíjpályázat, valamint felragasztani a rendszer által generált egyedi QR kódot. A pályázatokat október 6-áig kell elektronikus felületen benyújtani, és 7-én éjfélig postára adni, csak az így beadott pályázatokat tudják elbírálni, személyes leadásra nincs lehetőség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okoseszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak. Így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az egri főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sajnos, hogy elmúlt már a hosszú forró nyár. Tudom, hogy nem kis butaság, gondolok én mégis rád. Hosszú forró nyár, együtt voltunk még. Hosszú forró nyár, úgy elfordultál. Várlak még, ahogy a nap fényét. Tavassza hívja a mező, és a reszkető virág. Sajnos, hogy elmúlt már a hosszú forró nyár. Tudom, hogy nem kis butaság, gondolok én mégis rá.
Sportja.
A Debreceni Egyetem hagyományai a szíven idén is a UD-en köszöntötte az intézmény legkiemelkedőbb sportolóit. Ünnepélyes keretek között elhelyezték Sárospatak új tanúszodájának alapkövét. Ötödik alkalommal álltak rajthoz a Vittúr Nyíregyházi Futófesztivál résztvevői. A magyar ökölvívást centenáriumát ünnepelték Budapesten a Hősök terén. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debreceni Egyetem hagyományaihoz szíven idén is a UD-en köszöntötte az intézmény legkiemelkedőbb sportolóit, a kiváló sportoló diátadón a Nagyerdei Stadion dísztermében. Az immár 9. alkalommal megrendezett eseményen köszöntőjében Balog László, az Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója hangsúlyozta, a sport egy igazi összekötő kapocs. Mint elmondta, idén 33-an részesültek a Debreceni Egyetem kiváló sportolója díjban, közülük sokan a nemzetközi sportelit meghatározó szereplői. Ünnepélyes keretek között elhelyezték Sárospatak új tanúszodájának alapkövét. A beruházás több intézmény együttműködésével valósul meg. A Tokaj-Hegyalja Egyetem, mint építtető, A Sárospataki Református Kollégium az iskolakert parkjában a helyet biztosítja, a Református Gimnázium alapítványa pedig az üzemeltetésben vesz majd részt. Dr. Kéri Szabolcs, az egyetem rektora, beszédében elmondta, az alapkő elhelyezése szimbolikája az intézmények együttműködésének.
Mérföldkő ez a mai nap Sárospatak életében, hiszen a város oktatási intézményei immáron egy újabb dimenzióba lépnek az együttműködés tekintetében. Itt nem csak két felsőoktatási intézményről van szó, de az általános iskoláról, a gimnáziumról, és természetesen Sárospatak városáról is, hiszen a város polgárai élvezhetik, használhatják, gazdagodhatnak majd az új oszoda révén. A két egyetem között szellemi együttműködés már eddig is volt, hiszen vannak közös képzési programjaink, van közös tudományos társaságunk, a Teleki Akadémiai Klub, most az együttműködés anyagi formát is kap. Amikor a hatkövet helyezünk el, akkor abbéli reményünk jelenik meg, hogy az itt épülő épület az stabil lesz, az állandó lesz, az hosszú ideig generációkon át fogja szolgálni a gyermekeket, a fiatalságot, a polgárokat, az életet. Stabil fundamentum, stabil sarokkő. De mégis ebben a szimbólumban van egy mély ellentmondás. A kő nem érez, nem mozog, nincsenek gondolatai. Hogy lehet egy élettelen kő az élet záloga? Hogy gondolhatjuk azt, hogy ettől a kőtől majd néhány évvel múlva élénk, élettel teli gyermekek, polgárok, gimnazisták, egyetemisták fognak itt szórakozni, erősödni, egészségesebbé válni. A mi reménységünk az élő kő, amely záloga annak, hogy itt ezen a helyen nem egy fizikai objektum fog megvalósulni, hanem egy szellemi építmény, amely az élet alapja, amely a jövő generációk ajándéka. Mindenek előtt hálát kell adnunk. Hálát kell adnunk azért, hogy létezik egy közösség, amelynek van egy célja, van egy álma, amely elhívott, és ezt a munkát meg fogja valósítani. Az életért és a jövőért. Amit majd elkezdünk, aminek itt most az anyagi alapját lerakjuk, az egy áldott munka lesz, az egy áldott projekt lesz.
Ötödik alkalommal álltak rajthoz a Vittúr Nyíregyházi Futófesztivál résztvevői. Kovács Ferencet, a város polgármesterét hallják.
Függetlenül attól, hogy fiatal, idős valaki milyen teljesítménnyel tud, ez egy nagyon-nagyon jó érzés, akár egy kilométert is lefutni, és hát ez egyre inkább több embert hoz, és nagyon fontos az, hogy az egészséges életmód mellett a városi közösség is erősödik, és ráadásul ez egy olyan futóverseny, ami a zöld programot is célul tűzte ki, tehát nem károsítja a környezetet, nincs semmi műanyag, minden újrahasznosítható, és hát itt van egy nagyon-nagyon lelkes szervezőcsapat, és hát köszönet a még lelkesebb résztvevőknek, akik egyre nagyobb számban jönnek.
A színpadon egy rövid megnyitón a főszponzor Vittúr Hungária Kft. Cégvezetője és Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte a résztvevőket. Dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta, az elmúlt 5 évben olyan szinten fejlődött a futófesztivál, hogy mára már az egyik legjobban várt sporteseménynek számít Nyíregyházán. Még az időjárás is kedvezett a fesztiválnak. Ismét sportos arcát mutatta a város, a Kossuth tér megtelt futókkal, akiket a távok mellett kísérő programok is vártak. A rövid megnyitó után egy közös bemelegítésre várták a futókat, majd izgatottan sorakoztak a rajt előtt. Minden alkalommal sok a visszatérő résztvevő, de évről évre tudnak újakat is megszólítani. Pető Zsolt például első alkalommal nevezett, és az 5 kilométeres távon indult.
Ez az első versenyem itt a Vittúron, úgyhogy próbálok úgy, hogy első ilyen bemelegítő táv, jövőre már a 10 kilométeres veszem célba.
8 óra 30 perckor elindult az első csapat a Kossuth téren felállított rajtvonalról. 1, 2 és fél, 5-10 vagy akár 21 kilométeres távot is teljesítettek a résztvevők. Az idei futófesztiválon külön gondoltak azokra is, akik mostanában döntöttek az életmódváltás mellett. Számukra vezették be a 2,5 kilométeres távot, ami a szervezők szerint tökéletes belépő egy futóversenyen. A gyermektávon közel 400-an indultak, a legkisebbek számára ingyenesítették a szervezők a programot. A versenyen Nyíregyháza testvérvárosai is képviseltették magukat, az onnan érkező vendégek is több távon teljesítették a futást. A több mint 1000 résztvevő 530 000 forintot gyűjtött össze, amit a főszponzor kiegészített 1 000 000 forintra. Ezt az összeget a leukémiás gyermekekért alapítványnak ajánlották fel a szervezők. A Mozaik Med Egyesület több éve szervez közösségi futást Nyíregyházán, és most már más városokban is. A kezdetektől az a céljuk, hogy felállítsák az embereket a kanapéról. Erről Bona Richard beszélt, aki házi orvos szakemberként is azt hangsúlyozza, mozogjunk rendszeresen, étkezzünk egészségesen, így betegségektől mentesen élhetünk akár idősebb korunkban is.
Mindenkinek át kell gondolni, hogy miért él, mik az élet céljai, vannak unokáink, vannak gyerekeink, de akár saját magunkért is. Én azt gondolom, hogy közös célunk lehet, hogy éljünk minél tovább. Viszont a statisztikák alapján azt mutatják, hogy az utolsó 10 évünk több krónikus betegségben a szenvedésről fog szólni. Tehát valamit változtatnunk kell, hogy az utolsó 10 évünk az nem a betegségekkel telje, hanem a kiteljesedéssel. Hát én mindenféleképpen azt javaslom, hogy miután megvan az egészséges életcél, utána kezdjük el úgy átszervezni az életünket, hogy beleférjen az a heti szintű 2-3 közösségi futás, amit lehet akár egyedül is, és akár lehet közösségben is, nyíregyháziaknak hétfőn este 6-tól az Erdély tornapályánál szakemberi segítséget tudjuk garantálni, hogy sérülésmentes legyen ez az életmódváltás.
A Magyar Ökölvívás centenáriumát ünnepelték Budapesten a Hősök terén. A nagyszabású rendezvénynek egy sárospataki versenyzője is volt, aki bár 20 éve visszavonult, de edzőként azóta is folyamatosan jelen van a kisvárosban, és az utánpótlás nevelést segíti. A következő percekben Szabó Terézia magyar bajnokot hallják.
20 év után léptem újra szorítóban, és ez amikor Marcsi, ugye Kovács Mária, kétszeres világbajnok, ötszörös Európa bajnok barátnőm fölhívott, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy ő szeretné, hogyha vele lépnék újra szorítóba, ugye már ő is visszavonult a versenyzéstől. Hát megmondom őszintén, hogy úgy újra dobbant a szívem, mint egy igazi versenyzőnek, de a másik oldalon meg úristen, mit keresnék én ott, mert már öreg vagyok én oda. Aztán időt kértem, hogy elgondolkozzak rajta, hogy persze oda fel is kell készülni, nem lehet csak úgy, hogy bemegyek, és akkor majd lesz valami. De nagyon nagy örömmel álltam újra vissza az edzésmunkához. Az öröm megvolt, meg a lelkesedés is, csak hát azért nem 20 évvel fiatalabban álltam, de nagyon nagy öröm volt számomra, hogy a Hősök terén ott a hősökkel körbevéve igazi legendákkal léphetünk be a szorítóba. Hatalmas, kimondhatatlan, meg elmondhatatlan érzés volt, mert ugye még mai napig élő ugye Gedő Gyuri bácsi is ugye agyvérzése után is ott volt kint, kijött a Hősök terére, és ugye Szántölcsi bácsi életműdíjat kapott ugye Kokónak az olimpiai ciklusa alatti edzője, illetve ugye ott volt Kokó, ugye Madár, ő is kesztyűt húzott, Darius Mihálcsevszki, tehát nagyon sok külföldi nagy boxoló részt vett, illetve a World Boxing, ugye, amiben már most Magyarország is az AIBA után ugye onnan kiléptünk, és a World Boxing színeiben úgymond ott van a magyar ökölvívás. Ennek az elnöke, ő is kesztyűt húzott, illetve Bunyós Pityó, ugye Szikora István is kesztyűt húzott, Alvis Gyuszi, ugye ő is Európa-bajnok, tehát Kótai Misi, Balzsai Károly, tehát nagy-nagy-nagy boxolók, illetve ezen az eseményen tették le az esküt a felnőtt válogatott tagjai, akik Liverpoolban húznak majd kesztyűt az országot képviselve a világbajnokságon. Hát hazai szinten 7-szeres magyar bajnokként hagytam abba az ökölvívást, illetve világbajnok 5. helyezett, világkupa 3. helyezett, és több európai és világbajnokságon helyezéseket értem el. Ugye itt figyelembe vették ezt is, hogy legyen múltja az ökölvívásban, illetve tette le valamit az asztalra az ember, akit oda elhívtak, de nagyon nagy élmény volt számomra, hogy az igazi nagy legendák között én is szorítóba léphettem, és ugye a versenyzőim is ott voltak, ugye György Máté volt a szorító mellett, ugye ő volt az edzőm, illetve ugye Kraj Csaba, ők ketten kísértek föl erre a 3x1 percre a szorítóhoz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
A zene az kell.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.